Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorában, a Fáraók földjén, melyben ezúttal Ramszesz történelmi arcképcsarnokával jelentkeztünk, és szokás szerint Kövi Franciska és Olá Adrien lesz a műsorvezető, tehát ők fognak beszélni Echnaton fáraóról. Mielőtt azonban átadnám nekik a szót, szeretném elmondani a társaságnak a híreit. Ezúttal különösebb hírünk nincsen, csak karácsonyi rendezvény lesz, hétfőn 5 órától, amire természetszerűleg tagjainkat várjuk. Januárban pedig majd újból megindul az élet, addig jönnek az ünnepek, karácsonyi újévi ünnepek, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánunk, illetőleg új évet azt még ráérünk kívánni, de átadom akkor ezzel a szót, tehát Echnaton fáraóról fognak hallani, életéről, tetteiről, illetőleg mindarról, ami a nevéhez kötődik, mert nagyon sok komoly vallási változások kötődnek hozzá.
Most akkor üdvözöljük a kedves hallgatókat. Ugye mai alkalommal Echnaton fáraóval fogunk megismerkedni, ugyanazt a tematikát próbáljuk követni, mint az előző alkalmakkor. Ugye az előző alkalommal megismerkedtünk 3. Amenhotep-el, és most a 4. Amenhotep, azaz a későbbi Echnatonról lesz szó. Most érkeztünk el lényegében ahhoz az alkalomhoz, hogy mindenkinek össze fog állni tényleg minden, amiről eddig szó volt, tehát mindig utaltunk arra, hogy majd a decemberi utolsó adáskor minden a helyére fog kerülni, akár a nőkkel kapcsolatban, akár pedig a vallási változásokkal, azzal a vallással, amely a napot állítja a középpontjába. Tehát Echnaton, ugye eredeti nevén 4. Amenhotep, az ókor Egyiptom 18. dinasztiájának 10. fáraója, az időszámításunk előtti 14. század közepén uralkodott, és uralma 17 évig tartott. Nagyon sok dologról lehet őt megismerni, gondolom mindenki hallott róla, vagy az átfogó vallási reformjáról, amit Amarna reformnak neveznek, vagy pedig a híres szépségű feleségéről, Nefertitiről, akiről majd lesz szó, ugyanúgy, mint az előző alkalommal tejéről. Ez az Amarna reform, amit sokan egyisten hitnek gondolnak, sokan pedig inkább egy ilyen természetfilozófiának, de hát erről is fogunk beszélni egy kicsit, hogy tulajdonképpen ki hogy ítéli meg. A lényege a vallásnak az, hogy a napkorunggal fémjelzett Aton teszi a középpontba, és neki is szentelte az új főváros Ahet Atont is, ezt Közép-Egyiptomban található ma El Amarna néven lehet megtalálni. Vannak fönt a honlapon képek a fővárosról, ami ma maradt belőle a nagy Aton templomról, valamint egyéb képek is, amire még az előadás alkalmával fogunk utalni, és megtalálhatóak az előző alkalommal kitárgyalt harmadik Amenhotepnek a képei is. A feleségéről és róla is, és a halotti templomáról is pár kép. Vel a vallás az ókori egyiptomok életének minden részét áthatotta, a reformok ugye számtalan területre kiterjedtek, főleg a művészetre is, erről is nagyon-nagyon sok dolgot fogunk beszélni, mert a művészetben egy korábban soha nem látott naturalizmus lett a jellemző, reformjai végül elbuktak, de hát elég jelentős mértékben megmaradt a hatása. És Echnaton főfeleség az elébb említett legendás szépsége Nofertiti, főként gyönyörű mellszobráról híres, amely a ma a Berlini Múzeumban található, és szintén róla is található egy kép a honlapom.
Én szeretnék egy pár szót a családjáról szólni. Ugye 3. Amenhotepnek és Teje királynénak volt a fia, ekkor még Amenhotepnek hívták, de nem ő volt a trónörökös, hanem Thotmesz nevű bátyja, aki azonban fiatalon meghalt. 4 lánytestvérét azonosították, illetve a fiú testvérei már nehezebben azonosíthatók, mivel ebben a korban, ami eddig nem volt ugye jellemző, hogy inkább a nőket helyezték előtérbe, tehát a fiú testvérei kevésbé ismertek. Van egy név, akit itt megemlíthetünk, Szemenkaré, aki uralkodás utolsó éveiben társuralkodóvá nevezett ki, talán az öccse volt, de lehet, hogy a fia. Erről sok kérdés van, tényleg nem lehet eldönteni pontosan, nincs biztos forrás róla. Tutanhamonról is egyébként korábban azt feltételezték, hogy az öccse, de most már a legújabb vizsgálatok alapján kiderült, hogy a fia volt. Konkrét bizonyíték nincs rá, egyes élek azonban azt sugalják, hogy anyjának Tejének a testvére volt az udvarban, pontos pozíciót betöltő Ai, akiről ő feltételezik, az apja volt Nofertitinek, de persze ez se biztos, ugye szintén sok kérdés van e körül is. Echnaton feleségének, ugye Nofertitinek, akivel szerint az elmélet szerint unokatestvérek voltak. De azt is hallottuk már, hogy lehet, hogy egy külföldi királyné volt Nofertiti, mert a neve olyat jelent, hogy...
Épséges nő megérkezett.
Megérkezett, tehát valahonnan megérkezett, lehet, hogy külföldről, de hát ugye ezt se tudjuk biztosan. A 2010-ben publikált DNS vizsgálatok, melyek Eknaton mumiáját is azonosították, bebizonyították, hogy Tutanhamon szülei Eknaton volt, biztosra, tehát ő volt az édesapja, és egy lánytestvére Eknatonnak, tehát valószínűleg azért lett szegény ilyen beteges, mert vérek keveredtek. Amenhotep herceg fiatal koráról, neveltetéséről kevés az adat, bátyjáról Thotmeszről ismert, hogy Memphisben töltött be fontos pozíciót, mint Ptah főpapja. A társuralkodás kérdése is felmerül, a korszak egyik legvitatottabb kérdése volt ez. Harmadik Amenhotep még életében társuralkodóvá tette maga mellé fiát, és ha igen, akkor meddig tartott, tehát e körül is szintén rengeteg kérdés van. Akkor beszéljünk pár szót így az uralkodásának az első éveiről.
Jó, tehát még most mondjam Nofertitit, hogy itt beszéltünk róla, vagy inkább a végén?
Mindegy, most is mondhatod.
Ugye beszéltünk erről, hogy valószínűleg lehet, hogy külföldre érkezett, vagy nem. Az biztos, hogy nem a szűkebb királyi családból származott, a szülei nevét nem ismerjük, és az egyik legkorábbi ábrázolása Ramosze vezír tébai sírjában van, ez a TT55-ös számot viseli, ami nagyon jellemző rá, hogy sokféle koronát viselt az ábrázolások kezdetén, míg megtervezte a saját egyedi koronáját, ez a képen is látható, amit a honlapon megtalálnak. Ez egy magas lapos tetejű sisakra emlékeztető kék korona, és az ötödik uralkodási évtől, Eknaton ötödik uralkodási évétől változások mentek át ugye az ábrázolásokon. Nem csak az uralkodót ábrázolták másképp, hanem Nofertitit is. Felvette a klasszikus körteformát, egy kerek hast és széles csípőt, és vastag combok jellemzőek rá, és valamikor egyes ábrázolásokon alig lehet megkülönböztetni az uralkodót és őt magát.
Gyorsan akkor én ide becsatlakoznék, hogy találták meg ezt a portrét. Nagyon és művészt ismerünk az ókori Egyiptomból, mert soha nem szignálták, vagy nagyon ritkán szignálták a műveiket. Az Amarna korból is biztos, hogy csak három művészt ismerünk. Ezek közül az egyik volt Thotmesz, aki készítette ezt a portrét. Az ő műhelyét 1912. decemberében azonosították egyébként. A legfontosabb műalkotások innen kerültek elő. Körülbelül 20 gipszöntvény, befejezetlen is kész szobrok, kemény és puha alkotások egy sora. Az udvar legfontosabb tagjainak nagy részét egyébként azonosították is a portrék között, például a harmadik Amenhotepét, Eknatonét, Nofertitét, illetve sok királylányét, illetve Aj főpapét is. De egyébként voltak magánszemélyek, és ezek között a portrék között is nagyon jó minőségben maradtak fent. Az egyik királylánynak fent is van a portréja szintén a képek között. Igen, és akkor itt került elő ugye Nofertiti festett büsztje, aminek ugye a kis története van legalábbis az országból való kikerüléséről, mert nem szabályos úton került ki, hanem úgymond csalással, és ezt azóta is úgymond siratják az egyiptomiak, és nagyon szeretnék, ha visszakerülne a hazájába. Egyébként még Hitlernek is köze volt ez az egészhez, mert ő így személyes, ő kedvencévé tette úgymond ezt a portrét, és követelte, hogy ez maradjon úgymond ő hazájában. Úgyhogy van egy kis története, de nagyon szeretnék visszakapni az egyiptomiak minden esetre.
Ami még Nofertitről nagyon fontos, azért kell róla bővebben beszélni, mert tényleg az, hogy a királynének, hogy ilyen nagy szerepe van, ez igen ritka. Ugye az előző alkalommal Tejénél láthattunk hasonlókat, de itt még jobban kibontakozik, itt éri el a tetőpontját tényleg a nőknek a szerepe. Ami furcsa, hogy az Amarna levelekben, amikről szintén az előző alkalommal beszéltünk, ott nem is említik őt, a képeken viszont férje mellett ábrázolják, és legtöbbször ugyanolyan magasságban, sőt, nagyon sokszor például van egy ilyen fogadalmi stíle, amely Berlinben található, például még egy díszesebb trónoson ül, mint maga az uralkodó, tehát teljesen felborul az eddig megszokott a férfi az első, a nő a második szerep.
Igen, és most próbálunk ezekre a változásokra rávilágítani igazából, hogy megértsék a hallgatók is, hogy amiről eddig szó volt, hogy tényleg változások jönnek, mert rengeteg apróságban történnek, és inkább majd így beleugrálunk ezekbe, kiemeljük, hogy mik ezek a változások, például ez is a nő kiemelése ilyen magas szintre.
Valamint maguknak az ábrázolásoknak, tehát ugye a családi idillnek az ilyen mértékű ábrázolása is azért elég idegen volt, legalábbis nem mindennapos. Úgyhogy ezekre még a művészetben visszatérünk, mert tényleg nagyon sok dolgot kell mondani, és próbáljuk jól megfogalmazni és érthetővé tenni. Akkor bele is vágnánk, hogy tulajdonképpen hogyan alakult ki ez az egész vallási reform és maga Eknatonnak a felfogása. Ugye Amenhotepet hivatalosan a tébai Amon koronázta meg, és uralkodása első tetteként Amon kultuszának középpontjában, a karnaki templomban kezdte meg az építkezést, és ott egy ilyen díszetlen kapu képeinek és fajatainak a kialakítását. A legkorábbi képeken a fáron még hagyományos módon ábrazolt a napistent, és ott azonban megjelenik Aton a napkorong is, ami nagyon fontos, hogy Aton egy meglévő istenség, de nem kapott soha akkora szerepet, mint most ebben az időszakban. Például a középbirodalmi szövegekben is előfordul, és harmadik Amenhotep uralkodása alatt egyre nagyobb jelentőségre tett szert, párhuzamosan az a tendenciával, hogy a fáraó istenítése egyre inkább szoláris jelleget öltött. Az új isten tiszteletére a negyedik Amenhotep templom építkezésbe kezdett, a templomnak a Genpa Aton, azaz a napkorong megtaláltatott nevet adta, felépítése helyéül pedig egy olyan helyet választott, ami hát nyíltan felfogható egy ilyen ellenállásnak is, az Amon papság ellen, a karnaki templom komplexum közvetlen szomszédságát. A kelet-karnaki építkezésekhez új kőfejtőket nyitottak, és új munkásokat is toboroztak. A munkálatokat Amenhotep Heliopolis származású udvaroncai, Maja, a seregek írnoka és Beck szobrász irányították. Ez a Genpaton komplexumhoz palota is tartozott, és a fáraó valószínűleg átköltözött ide, amikor elkészült, előtte pedig az előző alkalommal jól megismert malkatai palota volt a lakhelye, amit ugye édesapja építettet. Még uralkodása első 5 évében, feltétlenül a 3. évben Amenhotep megrendezte az első szed ünnepet, ez is újdonság és furcsa, mert a pontosok a vitatott, mivel erre az ünnepségre ugye az uralkodásnak a 30. évében került sor, utána pedig körülbelül 3 évenként, és célja kimondottan az idősödő fáraónak a rituális megfiatalítása volt. Lényegében csak találgatnak arról, hogy mi is lehetett az oka. Ezekben most nem megyünk bővebben bele, mert tényleg...
Kevés az idő.
Igen, nagyon és nagyon sok a mondani való, amit róla el kell mondani. Ami még vele kapcsolatban is Nofertitivel fontos, hogy az elején, hogy valószínűleg már uralkodása első évében a felesége lett, és hatalmas befolyással bírt a királynő, a királyi családnői tagjai, a dinasztia korábbi története folyamán szinte végig olyan fontossággal bírtak, mint ami ugye más ókori társadalmakra nem igen volt jellemző, tehát tényleg emiatt is ez egy hihetetlen nagy újítás volt ebben az időszakban, és itt érte el a tetőpontját, majd még a későbbi időszakokban is visszaköszön egy-két nőnek a felemelése, de nem lesz ilyen mértékű, mint Nofertitivel kapcsolatban. Mint Nofertitit, mint anyósát és talán nagynényi Tiét olyan jelentekben ábrázolják, például, hogy az ellenség eltiprása közben ez is volt az előző alkalommal, ez korábban csak a fáraónak járt ki ez a fajta ikonográfia, és Nofertitinek ráadásul külön temploma is épült a Genpátonban, ez a Hutbenben volt, amelyben a fáraót szokatlan módon nem is ábrázolják. És negyedik Amenhotep trónra lépése utáni első 5 évben már megszületett 6 lánygyermekük közül az első 3, aki nevükben mind viselték az Aton nevet, a legfontosabb Meritamon, Maketaton és Anhesepaton, aki a későbbi Tutanhamonnak lesz majd a felesége. Na, folytatjuk a reformokkal.
Igen. Tehát negyedik Amenhotep első 5 uralkodási évében Aton már elkezdte ugyan háttérbe szorítani a többi isten, de ugye még nem volt se a többi isten üldözés, amire majd ugye később sor kerül, illetve az Amon papságot sem üldözték. A negyedik évben Amon főpapja még mindig hatalmon volt, és a szed ünnepen is részt vettek Amon kamarásai. Aton tisztelet ebben az időben még nem nevezhető egy isten hitnek, csupán henoteizmusnak, azaz a fáraó, bár egyedül Aton tisztelte, elismerte a többi isten létét is. Ugye ez fog majd később változni olyan radikálisan, hogy szinte csak ő lesz egyedül, és a többi istent eltörli teljesen. Az 5. évben viszont jönnek a hatalmas változások. Az uralkodó megvált régi nevétől, az Amenhoteptől, amelynek jelentés egyébként Amon elégedett, és az Echnaton, aki üdvös Aton számára, vagy aki hasznos Atonnak, nevet vette fel Nofertiti nevéhez, amely eredetileg egy istenre sem utalt, amit ugye említettünk, hogy a jelentése a gyönyörű vagy a szép nő megérkezett. Hozzátették a Noferu Aton nevet is, ami annyit jelent, hogy Aton legszebbje, vagy Aton szépeinek szépe, tehát itt már megjelenik benne Aton istennek a neve. Ebben a formában egyébként először a Hutbenben falain fordul elő. A karnak építkezéseik abban maradtak, tehát a karnak építkezések abban maradtak, Nofertiti Hutbenben temploma után a királyi család nem kezdett több építkezésben Tébában. Valószínűleg ellenállásba ütközött a nagyhatalmú papság részéről. És ekkor döntöttek úgy, hogy egy teljesen új várost alakítanak ki, olyan helyen, ami szinte nem is megfelelő úgymond az életre, egy ilyen U-alakú sziklás helyet képzeljenek el. Ezt Atonnak szentelték ezt a fővárost, a neve pedig Ahet Aton, vagyis Aton fényhegye, vagy Aton horizontja nevet kapta. Ma egyébként El Amarnaként ismert, és ezt a korszakot is erről nevezték el Amarna kornak. A helyszín kiválasztásában szerepet játszhatott, hogy a ez a szikla hasadék, amit említettem, amely épp úgy helyezkedett el, hogy a nap a két szikla közt kelt fel, ami egyébként egy hieroglifára utal, a horizont nevűre, ami úgy néz ki, hogy kb. Egy ilyen két domb, és közötte pedig egy felkelő nap. Tehát valószínűleg ez is sokat számított a hely kiválasztásában. A város nagy részt tudatos tervezés eredményeként jött létre, határain úgynevezett határkőztélék jelölték ki határait, melyen Eknaton városalapító nyilatkozata olvasható. A sztélékről megtudhatjuk a Hetaton alapításának pontos dátumát, ami egyébként az 5. uralkodási év, 8. hónapjának 13. napja, legalább erről van egy tuti pontos forrásunk, illetve hogy a fáraó áldozatot mutatott be Atonnak, és felsorolja az épületeket, amelyeket a városban emeltetni tervezett. A határköztélék mindegyikén látható Eknaton, Nofertit és mögöttük egy-két vagy három lányuk alakja, ugye akkor még valamint ilyen etályban születnek a gyermekek sorban, és akkor őket is ábrázolják. Igen, és fölöttük ugye minden stélén megjelenik Aton, akinek a kezei végül sugarakban végződnek, és Ankhot, tehát az életjelét nyújtják a család felé, erről is van fönt kép valamelyik stéléről, és ott meg lehet figyelni ezt a jelenetet, és ez nagyon sok helyen előfordul, nagyon sok ábrázolás.
És a határkőztéléről is van, meg lehet nézni.
Igen. A Hetaton nagyon gyorsan épült fel, egy újfajta építkezési módnak köszönhetően, ugye még az ő építkezései, tehát az ő uralkodás elején is megfigyelhető, hogy folytatja hagyományt, hogy nagy kőtömbökből építkezik, de aztán rájön, hogyha kisebb kőtömböket használ, az úgynevezett talatátokat, akkor gyorsabb az építkezés, és ez csak őre jellemző, mert rájönnek a utókor, hogy amilyen gyorsan építhető ezzel egy épület, olyan gyorsan el is bontható, és ezért szinte széthordják a uralkodása után az épületeket, tehát ezt utána nem alkalmazzák. A 6. és 8. uralkodási évet a Hetatonban lázas építkezés jellemezte, ezzel ellentétben Thébában lassan kezdett leállni a munka, a királyok völgyének sírain dolgozó munkások faluját áttelepítették az a hetatoni munkásfaluba. Az ország többi részén azonban folytak építési munkálatok, a nagyobb kultuszközpontok, mint például Heliopolis és Memphis, szintén épültek templomok Aton számára, ezekről biztosan tudunk, biztos máshol is épültek, de azokról nincs biztos forrásunk. Az uralkodási év végére a Hetaton elérte azt az állapotot, hogy a király család elfoglalhassa, de persze nem a teljes tébai udvartartást tartott velük, hanem a leghűbb alattvalók, akit szinte Eknaton választott ki, akár alacsony sorból is emelt ki embereket, és ugye követték őt is, családját ide, ebbe az új városba. Az új fővárosba költözés és Aton nevének újabb, a korábbi isteneket nem említő változatának bevezetésével eshetett egybe, a vallási reform szigorúbbá válása is, ugye említettem, hogy majd az istenüldözés megjelenik. Itt történik ez, tehát az Egyiptom többi istenének a kultuszát betiltották, ünnepeiket nem rendezték meg, a templomaiknak korábban juttatott jövedelmek egy részét már korábban is átirányították Aton kincstárába, megkezdődött a hadjárat a többi isten ellen, különösen Ámon képeinek, nevének és szimbólumainak eltüntetése, kivalkarása minden feliratról, és ez majd végül olyan mértékeket ölt, hogy még saját apjának, tehát Amenhotepnek is a nevéből is az Amen szót ki fogja vakarni, tehát már semmit nem tart majd a végén tiszteletben. Igen, mindez egyébként Ré istent nem érintette, őt ugyanis Eknaton hangsúlyozottan egynek tekintette Atonnal. Ez abból is nyilvánvaló, milyen neveket kapott Nofertititől született két legfiatalabb lánya, akik nagyjából ebben az időben születtek. Noferu Ré, aminek a jelentése Ré szépeinek szépe, illetve Szetepen Ré választotja. Jó, hát ennyi így körülbelül az első évtizedekről. Itt kezdődnek ugye a nagyobb változások. Most sem menjünk még zenélni? Lehet? Jó, akkor szerintem menjünk el a zenélni. És utána folytatjuk a művészettel, illetve az többi...
Meg az atomvírussal.
Igen.
Ennyi.
Üdvözlünk mindenkit, ismét itt vagyunk Eknatonnal, a várva várt személy. Szeretnék pár infót közölni itt az elején, ugye ez a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsora. Szeretnék pár elérhetőséget mondani. Egyik egy telefonszám, amin lehet kérdést feltenni, 70 77 123, ugye 061-jel az elején, illetve van egy e-mail cím is, mebd@mebd.hu. Ezeken lehet kérdéseket intézni hozzánk, vagy nem hozzánk, és igen, a képeket azt azért gyorsan elmondom még egyszer, hogy hol találhatják meg a biztonság kedvéért, ugye kontaktradio.hu, és azon belül műsoraink, és azon belül, ha görgetik lefele Fáraók földjén, és ott elvileg már bejönnek, és majd szólunk mindig, mikor milyen képek vannak, de már egy-kettőt említettünk is. Igen, beszéltünk egyelőre pár változásról, hogy az isteneket elkezdi üldöztetni, illetve az ámonpapságot is, és hogy már csak Atont helyezi előtérbe, a többi istennek a nevét, személyét, alakját mindenhonnan kivéseti, illetve arról is szót ejtettünk, hogy a család és a feleség, tehát Nofertiti nagyon nagy szerepet kap. És most szeretnénk felolvasni egy pici részletet az Aton himnuszból, ami egyébként a legtöbb magánsírnak az ábrázolásai mellett megtalálható, tehát a sírokban. Ez lényegében összefoglalja magának ennek az egész vallásnak, illetve ennek az egész reformnak a lényegét, amit valószínűleg maga Eknaton fogalmazhatott meg, ahogy a város is egyébként maga Eknaton tervezhette, illetve ezt az új stílust is ő alakította ki, és ő tanította meg művészeinek, de ezt majd még szót ejtünk róla. A lényeg, hogy most egy pár részletet felolvasnánk, ami olyan fontosabb.
Igen, nem az egészet, mert az nagyon hosszú, és idő nincs igazán rá. A legfontosabb ugye az eleje mégis, hogy miről szól, tehát ezt akkor idézem. Tündökletesen ragyogsz fel az ég horizontján, eleven tiszta korong. Amikor megkezded az életedet, feltűnve az ég keleti széle felől, gyönyörűséget betölti mindenhol a földet. Szép vagy te, hatalmas vagy, ragyogó vagy, minden földek fölött fennállsz a magasban. Sugarad országok hosszú sorát foglalja magába, s mindazt a határt, amit tőle kapta a létet, mert te vagy, te magad vagy ré, te elérsz a világ peremét, még, s leigázod egyetlen drága fiadnak. A következő rész, az pedig, idézem, alakzatai csupa változatosság, s meg annyi titok. Párja sincs, egyetlen egy Isten. Kedvedre megalkottad a földet, egyes egyedül te, a nyájat, a barmot, az embereket, mindent, ami él a földön, ami lábon jár, ami szárnyával felszáll a magasba. A távoli földeket is, Szíriát, Kúst, s az egyiptomi földet. Te rendelsz minden embert a helyére, szűsületüket te szabod meg. Tápláléka vagy minden elevennek, s kiszabott élete útja. Más-más a beszédben a nyelvük, ugyanígy más-más az alakjuk, bőrük színe is más. Az idegent mássá te avattad. Tehát lényegében elismer, hogy mindent teremtett, és ami szintén újdonság ugye az egyiptomiaknál, hogy az idegen országokat és az idegen világot is elismeri annak, hogy igen, a napistennek a teremtménye, és nem csak Egyiptom, az egyiptomiak az emberek, hanem már más
igen,
is.
És az idegenek szavuk is van, az egyiptomiak és az egyiptomiakon kívüli embereknek más. Már emberekre más szót használtak, de ez most nem olyan fontos. Akkor a külpolitikáról még pár dolgot először.
Igen, hát a külpolitikával, hát nála nem volt igazán sok mondani való a külpolitikájáról, de azért pár dolgot ismerünk, tehát az Amarnakor külpolitikáját és a külkapcsolatait, illetően a legfontosabb történelmi dokumentumok az Amarna levelek, amelyek Echnaton palotájától nem messze a királyi levéltárban találtak, és ez körülbelül 350 darab akkád ékírással írt cseréptöredék, amelynek legnagyobb része nyugat-ázsiai uralkodóktól érkezett, akik Echnaton szövetségesei vagy vazallusai voltak. A leletek arra utalnak, hogy az egyiptomi diplomácia kulcskérdésnek tekintette a szíriai és palesztinai befolyási területeket is veszélyeztető intenzív hettita terjeszkedés ellensúlyát, a hagyományos szövetséges ugye ebben az időszakban mit anni volt, és vele ebben az időben hűvösebbé vált a viszony. Például van az egyik levél, melynek jele A27, itt Tusratta mitani király arra panaszkodik Echnatonnak, hogy csak aranyozott szobrokat küldött neki az apja által megígért színarany szobrok helyett, és ott is van a híres idézett, hogy küldj nekem aranyat, mert a te országodban annyi az arany, mint a homok. Azon kívül az ország ebben az időszakban polgárháborúk és hetita támadások martalékává vált, úgyhogy egy új mezopotámia barátra volt szükség. Hát tulajdonképpen Echnaton gyakran tartják pacifistának, a neki küldött levelek azonban rámutatnak, hogy nem hanyagolta el a külpolitikát. A 12. évben levert egy núbiai lázadást, és az ingatag hűségű észak-ázsiai vazallus országokba is küldött rendfenntartó erőket. Tehát tulajdonképpen ez a legfontosabb, amit vele kapcsolatban meg szoktak említeni a külpolitikáját, de azért nem hanyagolhatjuk el. Valamint a levelek a bibliai kutatásokban is szerepet kapnak, mivel több levél érkezett Uruszálem, azaz Jeruzsálem királyaitól. Ezek a levelek pontos képet adnak a zsidókor előtti Palesztina viszonyairól is.
Igen, és akkor most térjünk le az utolsó évekre, mert utána még szeretnénk a művészetéről inkább egy kicsit beszélni bővebben. Az ahetatoni nemesi sírokban ábrázolt jelenetekből úgy tűnik, a 12. uralkodási évben nagy ünnepségre került sor Echnaton fővárosában. Egyébként ezt a 12. év 6. hónapjának 8. napjára datáljuk, tehát ez is egy másik biztos adat. Részletesen megörökítették több udvaronc sírjában, mind az ünnepi felvonuláson, mind a külföldi uralkodóktól érkező ajándékok is megjelennek, tehát nem csak egzotikus állatok, hanem arany, ezüsttárgyak, rabszolgák és elfogott lázadók is megjelennek ezeken az ábrázolásokon, illetve ugye, ahogy már megszoktuk, vagyis itt nála megszokható, a teljes király család is megjelenik. Ez az utolsó alkalom egyébként, hogy Echnaton, Nofertitit és hatlányukat együtt ábrázolták. A 12. évvel úgymond ez a napsütötte aranykor lezárult, hiszen Egyiptom szövetségesét Mitannit végleg legyőzte a hettite birodalom, amely az elkövetkező években egyre nagyobb fenyegetést jelentett Egyiptom számára is. A királyi családot személyes tragédiák is érték, feltételezések szerint járvány pusztított az országban, mert alig pár év leforgás alatt a királyi család több tagja is végleg eltűnik a színről, a 14. év után nem hallani többet sem Nofertitiről, sem Teje anyakirájnéről, sem Echnaton több lányáról. Több idegen uralkodó is említi a feltehetőleg az egész Közel-Keleten tomboló járványt leveleiben, és fertőző betegség nem sokkal korábban is felüthette a fejét Egyiptomban, mert harmadik Amenhotep több száz szobrot emeltetett Szakmet istennőnek, ugye erről a múlt alkalommal beszéltünk, aki ugye a járványok úrnője is volt. Volt az ünnepség, ugye jöttek külföldiek, és valószínűleg ők hozhatták be a járványt külföldről, és ez ugye megtizedelte a családot magát is. A tiltott istenek üldözése minden, valószínűleg ezek miatt a dolgok miatt történt az, hogy az istenek üldözése minden eddiginél nagyobb mértéket öltött. A 14. uralkodási évben Ámon nevét már olyan helyekről is kivésték, mint például Eknaton apjának, harmadik Amenhotepnek a neve, ugye ezt említettem az előbb, illetve Teje királyné személyes tárgyairól is. Ámon felesége, Mút istennő ugyanekkora üldöztetést szenvedett el. Volt egy olyan elterjedt elmélet a járványokkal kapcsolatban, hogy Eknaton második lánya Maketaton halálát is valószínűleg ez okozhatta, de másik elmélet szintén ezzel kapcsolatban, hogy lehet a szülésben halt meg, hiszen van erről egy ábrázolás, megjelenik, hogy ott van a királyi család egy halott fölött, és mellette pedig egy dajk egy kisgyermeket fog. Tehát ez most vagy arra utal, hogy még gyermekkorában ért el halál, vagy pedig az, hogy valamelyik mondjuk testvére van a képen, mint baba, vagy pedig ő maga lélekként, és mármint az ő lelke, vagy pedig tényleg az, hogy ő fekszik ott, mert a járvány miatt ő is meghalt. Igen. Uralkodás utolsó éveiben Eknaton mellett egy vagy két rejtélyes társuralkodó is feltűnt, de ezekről szintén nagyon sok vita és kérdés van e körül. A legutóbbi bizonyítékok arra mutatnak, két társuralkodó követte egymást Eknaton mellett. Noferu Aton, aki a királyi család egy nőtagjával azonos, és Szemenkaré, aki Eknaton fia vagy öccse volt, ugye róla beszéltünk az elején, hogy róla is rengeteg kérdés van, és házasságot kötött a hercegnővel. Kérdéses, melyik uralkodott korábban. Ebbe se folynánk bele, mert tényleg nincs még biztos erre se semmi. Uralkodásának 17. évében Eknaton elhunyt. Sírja még befejezetlen volt, annak ellenére, hogy oldalsó szárnyába már temettek, így egy eredetileg előcsarnoknak szánt helyiséget sietve sírkamrává alakítottak a temetéshez. Az ifjú fáraónak vissza kellett térni a régi valláshoz, mert ugye, bocsánat, azt kihagytam, hogy ugye Tutanhamon követte őt, az uralkodásban, de akkor ugye még nagyon fiatal volt, és neki elég nehéz helyzete volt, úgymond, mert egy ilyen teljesen átváltozott birodalmat és szemléletet örökölt, és azért úgymond vissza kellett térnie a régi valláshoz azért, hogy elfogadják őt, és azért a nevét is, Tutanhaton volt eredetileg a neve, visszaváltozhatta Tutanamonra, ami ugye mutatja, hogy visszatért az Ámon valláshoz. A királyi udvar elhagyta Ahetatont, de Eknaton emlékének üldözése igazán csak később Hóremheb uralkodása alatt kezdődött meg. Nevét és családtagjait is eltüntették, kivakarták a feliratokból, szobrainak arcát pedig összetörték. Városát elkezdték lerombolni, Hóremheb rombolta le a karnaki Gempaatont, ugye amiről beszéltünk. Eknaton számos épületének kisebb kőtégláit, amit ugye mondtam talatátokat, így hívják őket, megtalálták más épületekbe beépítve, így szerencsére sok megmaradt, ami azért fontos, mert nem egy kőtégla oldala feliratos, és ebből is ugye sok információt nyerhetünk. Hóremheb uralma végére az Amarnakor szinte minden emlékét eltüntette, a későbbi királylistákon Eknaton és közvetlen utódai neve nem szerepel, harmadik Amenhotepet közvetlenül Hóremheb követi, tehát ő megpróbálta úgymond az egész történelemből is kivésni őt, és a családját, és ezt az egész kultuszt, amit ő teremtett. És így ért véget végül is Eknatonnak az uralma.
Ami még pár dolgot ugye az új város alapításával kapcsolatban el kell mondani, hogy ez ugye ez nem újdonság a történelemben, hanem egy jól ismert jelenség. Amikor egy uralkodó váltani akar, szakítani, akkor lényegében elvágja a saját elitjét is, és mivel a régi az gátja az újnak. És ami nagyon fontos, hogy kijelentette, hogy kritika éri őt, és erre reagál, ez ritka forrásokban. Először is azt mondja, hogy sohasem fogja átlépni Amarnának ugye a területét. Viszont egy másik feliratában ez teljesen ellentmond neki, mert azt mondja, hogy hogyha mégis külföldön halnék meg, akkor hozzák haza a testemet, és hagyd nyugodjak itt, ebben az itt kialakított sírban, tehát elég érdekes. Nem tudjuk tulajdonképpen, hogy miről lehet szó. Hóremheb korában van egy felirat, amikor azt mondják, hogy a királyi utazást elhanyagolták az előző uralkodók, valószínűleg itt Eknatonra utalnak, és valószínűleg ezt a királyi utazást hanyagolta, és erre értette, hogy nem fogja tulajdonképpen elhagyni a városnak a falát. Ami nagyon fontos még az ő vallási felfogása, hogy tényleg megértsük azt, hogy ő mit is gondolt, és hogy mennyire állította a napot a középpontba, azt úgy láthatjuk, hogyha tehát volt egy összekötő út az északi palota és a város központ között, ez volt a királyi út, és ezt elvileg minden nap megteszi az uralkodó, és ez a korábbi processzióknak egy változata, tehát ő, mint a néppel érintkező isten szerepét veszi át. és sok sírt ugye egyszerre kezdenek készíteni ebben az időszakban Amarnában, és nem volt elég ember, és nem volt elég idő sem, emiatt sok befejezetlenül is maradt. Ezekről is majd egy pár szót fogunk mondani. A templomok pedig, ugye ez az Aton templom, amiről van is fent egy kép a honlapon, legalábbis a maradványairól, teljesen egy új formát kapnak, ahogy a vallás is leegyszerűsíti a dolgokat, az építészet is ezt fejezi ki. A főszerepben ugye a nap van, és ugye a napudvarok kapnak központi szerepet, általában csak belőlük álltak a templomok, lényegében egy nagy nyitott oltárt láthatunk, körbe kisebb mellékoltárokkal, ahol az áldozatokat lehetett bemutatni.
Az is, bocsánat, az is újítás, hogy az ő templomai nyitottak az ég felé, és ez nem volt jellemző, inkább az volt, hogy ugye a szentet, mármint magát az Isten szobrot eldugták a legmélyebb, legsötétebb kis szentélybe eddig, tehát az elődei, és nála pedig épp az jellemző, hogy minden nyitott, és pont azért, mert ugye a fény az a lényeg itt Isten Aton.
Valamint főpapja sincs Atonnak, ami egy nagyon-nagyon furcsa dolog megint. Vele lehet menni két nagyon fontos sírba, Huja és Merirés sírjába, tulajdonképpen itt is egy menetet látunk, össze kell kapcsolni a kettőt. Ez az ünnepség, amiről előbb beszéltél, hogy az uralkodó alatt megjelennek az alattvalók és a külföldi követek is. Nagyon különböző magyarázatok vannak, hogy tulajdonképpen mit ábrázol utána ugye a nőnek a halála, hogy tulajdonképpen kihalt meg, és hasonló dolgok. Ez nagyon bonyolult tényleg, úgyhogy jobb, ha nem megyünk bele, viszont ami fontos, hogy maga ez az ünnep lehet az új főváros avatási ünnepe, hiszen ekkor már kész van. Valamint, ami furcsa, hogy ugye ott van a kisgyermek ábrázolása, és hogy lehet, hogy ez maga Tutánhamon, de hogyha ő Tutánhamon, akkor kérdés, hogy ki az anya. És itt lép be egy új nőnek a szerepe, Kia nevű mellékfelesének, aminek a kanóbuszedényi Tutánhamon kincsben megtalálhatóak, tehát valószínűleg tényleg össze kell őket kapcsolni, de ugye a mai napig nem tudják, hogy tulajdonképpen ki is konkrétan Tutánhamonnak.
Ráadásul, hogy Tutánhamonnak a legtöbb tárgya, ami a sírjában volt, nem is az övé, mert nem neki készült konkrétan, nem mint nagy részük.
Valami, igen. Úgy.
Akkor pár dolgot a művészetéről, aztán te még a sírmúmia. Jó, úgy?
Jó.
Mondjak? Na, tehát a művészetéről és építkezéseiről, vagy építészetéről pár szót. A legkorábbi művészetére jellemző, tehát még uralkodása elejére, hogy ez egy ilyen hagyományosabb stílus. Ugye még megtaláltuk benne IV. Thotmesznek, illetve III. Amenhotepnek a úgymond jellemző, tehát az ő stílusuk is. A trónra lépése után nem sokkal ugye megjelenik az, amit az előbb Franci említett, hogy sovány arc, hegyes áll, vastag ajkak, hosszú nyak. Tehát ez a tipikus olyan kinézet, már mint olyan stílus, amiről mindenki rávágja, hogy Echnatonról van szó, mert teljesen egyedi. Eleinte ez is ugye visszafogott stílusban történik, majd egyre eltúlzottabb, szinte karikatúra jellegű lesz ez az egész ábrázolás. Később már kiegyensúlyozottabb stílus alakult ki, nem csak királyi családot ábrázolták így, hanem azokat is, akik ugye követték az ő példáját, bár nem ennyire eltúlozva. A feliratok szerint a király maga tanította meg művészeinek az új stílust. Emberek közötti kapcsolatok ábrázolása is megváltozott, például a királyi családot ábrázoló jelenetekben úgymond egy meghittség uralkodik, ez nem jellemző az egyiptomi művészetre, most viszont ölelkeznek az emberek Aton sugarai alatt, és ez is szintén egy újításnak mondható itt az ő korában. Másik jellegzetesség ugye a mozgás és a sebesség ábrázolása, a kifejezés szabadsága, hatással volt egyébként mindez az egyiptomi művészetre az Amarnakor után is. Az építészete, az első építményeinél még nagy homokkőtömböket használtak, ugye amit elmondtam, és utána jöttek ezek a talatát nevű kisebb kövek, amik egyébként egy ilyen 60x25 cm nagyságúak voltak. Ugye ez egyszerű volt ezekkel építkezni, később viszont nem alkalmazták, mert rombolni is könnyebb volt őket. Egyébként még hátrányuk volt az is, hogy a díszítéseket nem tartották meg olyan jól, mint a többi kőfajta. A város alaprajzára egyfajta lazaság jellemző, nem merev négyzethálós alaprajzra épült, mint az eddigi tervezett városok, hanem lazán csoportosuló kisebb-nagyobb házak köré tömörülő kis falvak összessége volt, saját kiegészítő épületekkel, tehát az ilyen gazdasági épületek. A királyi család a város központi részétől távolabb élt, négy palota köthető a nevükhöz, illetve két nagy Aton templom is. A templomok nyitottak voltak az ég felé, mint ahogy Franci is említette. Echnaton istene mindenki számára látható volt. Ez is ugye egy újdonság, nem az, hogy elduljuk és csak ünnepekkor mutatjuk meg a népnek, hanem tényleg mindenki részesülhetett az ő erejében. Nyitott udvarakon kis oltárok sora állt, ezeken áldozatokat mutattak be Atonnak, arra viszont még nem találtak magyarázatot, hogy miért volt ilyen sok oltár. Az amarnai elit tagjai házaikban kis szentélyeket tartottak oltárokkal és a királyi családot ábrázoló sztélékkel. ezek is úgy újításnak mondható. A sírokról is mondanék pár szót gyorsan. Az elit síreinak falfestményein is a király látható, feleségével és gyermekeivel. A sírokban nagy Aton himnusz példányai ugye megmaradtak, ebből olvastunk az előbb egy jelenetet, amit mondtam, hogy ez igazából az új vallástanait ezt foglalja össze leginkább. Olyan nyelven írták, ami a beszélt nyelvhez állt közelebb, ez is fontos újdonság, hogy ugye nem távolodik el a beszélt és az írott nyelv, ahogy eddig, hanem szinte a beszélt nyelven írtak, és ez az irodalomban is megvetette a lábát. Ami nagyon fontos még, hogy Oziriszt, a holtak legfontosabb istenét száműzték Egyiptom Eknaton uralkodása alatt. Ő nem a napisten éjszakai megtestesülése, mármint ennek tartották ugye előtte. Úgy tartották ebben a korban, hogy éjszaka mindenki egyszerűen csak alszik, ahogy Aton és a többi lény is, tehát a szellemek. Illetve nem az van, hogy a szellemek a holtak világában vannak, hanem köztünk élnek, és ők is este ugyanúgy alszanak. Tehát ez, ilyen, ez is jellemző volt erre a korra, ez az aranyos felfogás, hogy mindenki alszik este, az Isten is. És reggel pedig ugye a napkeltével újra születik. A sírokban főleg áldozó jelenetek vannak, amint a király kocsiján végighajt a templomok felé. A mumifikálás gyakorlata is tovább élt, mivel éjjel a lelkek, ugye, amit említettem, hogy visszaszállnak a testbe napkelték, és ezért muszáj volt a testnek az éppen tartása. A temetkezési rítusok is folytatódtak, az áldozatok bemutatása és sírfelszerelés is megmaradt. A koporsót, szarkofágot sajnos egyet sem találtak ezekben az elit, illetve magánsírokban, viszont Echnaton kőszarkofágján látható az, hogy a hagyományos a sarkak álló négy szárnyas istennőt Nofertiti ábrázolásai váltották föl. Ez valószínűleg jellemző lehetett az összes sírnak a szarkofágára is, hogyha azt is nézzük, hogy a falfestményekbe is utánozták a királyt, illetve az uralkodót. Másik újítás, hogy nem került sor Oziris trónja előtt a szív megmérettetésére, ez ugye nagyon fontos jelenet a holtak világában. Ezen kapja meg az elhunyt az igaz jelzőt, és így léphet igazából tovább a túlvilágba. Ehelyett azáltal nyerték el az örök életet, hogy követték a király tanításait, és hűek voltak hozzá életükben. Tehát itt is végül is elmondható az lényegében, hogy Echnaton magát állított az egész vallásnak a középpontjába, hogy igazából, mintha ő lenne a teremtő is. Tehát ő lenne a központja mindennek, és maga köré építette fel ezt az egész vallást, az egész várost, az egész változást és mindent. Hát körülbelül ennyit akartam mondani. Ja, még egy gyors annyi, hogy nem nagyon tudjuk, hogy miután elhagyta Thébát, hogy és ugye oda költözött az új fővárosba, hogy mi történt a többi városban, mert erről nem sok adat maradt fent, bizonyára nem tért mindenki át rögtön az Aton vallásra, hanem megmaradtak a helyi istenek tiszteletei is, és ugye ezekhez térnek vissza szépen lassan majd az emberek. Kicsit megváltozott szemlélettel ugyan, de visszatérnek a régi isteneikhez. És akkor még a sírjáról, meg a múmiájáról
még pár arról dolgot. Is. Igen. Meg még pár dolgot gyorsan elmondok, tehát az előbb említett az előző alkalom, egy előző adás, mármint, hogy az előző részben említett Szemenkáriról is pár dolog, tehát feltűnik ez a Szemenkári nevű uralkodó, aki ugye Meritaton férje lesz, és mint egyiptomi uralkodó jelenik meg. Tehát tulajdonképpen nem igazán tudják, hogy tényleg ő kicsoda, de azt tudja, hogy elvette Echnaton legidősebb lányát. És volt is a csarnoka a templomban, valamint az Anheperu Ré előfordul Szemenkári numenekkel, de mással is, mint a Neferneferu Rével. De tulajdonképpen nem tudják, hogy ez most egy ember, valaki azt mondja, például John Harris azt mondja, hogy ez a két ember ugyanaz, Nofertiti és Szemenkári ugyanaz, mások viszont azt állítják, hogy nem itt két szeméről van szó, ha két szeméről van szó, akkor viszont mi a sorrend, fogalmuk sincsen, tehát tényleg ez egy nagyon bonyolult dolog, csak hogy helyreálljanak a dolgok, azért ezt elmondtam. Valamint az, hogy ugye mindek, amit elmondtál, egy a halotti kultusszal kapcsolatban és a vallással tulajdonképpen Echnaton kisajátítja a halotti kultuszt, és ugye a sírtulajdonosoknak saját templomuk lett, melyekben a király nélkül imádhatták az isteneiket, így a királynak a szerepe minimálisra csökken. És a temetkezési kultuszban is beálltak ezek a változások, amiket előbb beszéltünk, és ezek problémákat fognak okozni a későbbi időszakban, hiszen ez az új világnézetnek a következménye, a tébai teokráciának a megvalósulása lesz, mikor ugye Amon uralkodik Egyiptom királyaként, közvetlenül irányítva jósataival alattvalóit, tehát tulajdonképpen a királynak a szerepe minimálisra fog csökkenni. Na most ugye Echnaton meghal, a főváros melletti úgynevezett királyi vádiban épített királysírt szánt a sírjának, és a Kiseton templom valószínűleg a halotti temploma volt, itt temették el halál után, a város kiürítésekor azonban a halottakat magukkal vitték, nincs is meg, mármint most azt mondják, hogy a KV-55-ös múmia az ő, de többiek nincsenek meg, és ezt a KV-55-ös sírt 1907-ben találták meg a múmiát benne, és folytak is a kutatások, hogy Eknaton vagy Szemenkári, azt mondták, hogy 35 és 45 év közé teszik, ezek a 2010-ben publikált DNS vizsgálatok, amiket ugye még a legelső alkalommal teljesen kiveséztünk, tehát ez most nem igazán fogunk róla beszélni, de az biztos, hogy harmadik a Menhotep a mumiának az apja, és Tutanhamon a gyermeke. Átnatonnak a történelmi megítélése hát nem egységes, mert nem tudják, de nagyon-nagyon érdekes dolgokat gondolnak róla, nem is lehet igazán szerintem megítélni. A történészek és írók egyrészt a karizmatikus, nagy formátumú, azonban reformjait valami okból, például kényszerűségből túl hirtelen bevezető politikusnak gondolják, mások korát megelőző, és azt sajnos nem igen értő látnoki művészlényeknek gyanítják, valakik pedig azt mondják, hogy teljesen olyan, mint ezek a római császárok, akik elnyomnak mindent, és csak a saját maguk a legfontosabbak. És igen, tehát vannak, akik a legrosszabb emlékezetű római császárokhoz hasonlítják őket, és olyanok is vannak, akik szerint tettei mögött részben, vagy hát teljesen a feleség és uralkodótársa Nofertiti, és például a környezetének más tagjai állnak, de nem biztos, hogy bármelyik is ezek közül valós, csak hát tényleg nem lehet tudni. És az a nézet, hogy Eknaton az első egyisten hívő lett volna, leginkább Sigmund Freud, Mózes és az egyisteni című könyve nyomán vált népszerűvé, nagyon sokan nem értenek ezzel, de egyet nagyon sokan pedig igen, el lehet olvasni Aszmannak a Mózes az egyiptomi című könyvét is, nagyon érdekes tényleg ő is ezeket. És hát nagyon sok műszületet róla, akár az irodalomban, akár ilyen tudományos munkák is.
Már nagyon kevés időnk van, de még annyit nagyon fontos megemlítenünk a király sírjával kapcsolatban, amit ugye magának és családjának említett, hogy itt is van szintén egy hatalmas változás, hogy a tengelye a sírnak egyszerűen nem törik meg, amit eddig úgy említettünk, hogy erre forul, arra forul, hanem tök egyenes marad, és ezt is ugye tovább viszik majd a utókor, mindegy. Tehát az utódai tovább viszik majd, és ez egy nagyon nagy újítás. Tehát, hogy egyenes a sír egészen egyszerűen. Hát ennyi volt az időnk, úgyhogy elköszönnénk, kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek, reméljük jövőre is találkozunk. Ja, és a titulatúrák még gyorsan.
Gyorsan titulatúrák, ugye Hórusz név, az erős bika, Aton kegyeltje Nept név, az a hetatoni nagy király, Arany Hórusz név, aki feltünteti Aton nevét, és a két legfontosabb alsó és felső egyiptom királya, tehát Nofer Heperu Ré, Vá En Ré, az a szépek Ré megjelenései, Ré egyetlene, és Ré fia, Eknaton, vagyis aki hasznos, vagy aki üdvös Aton számára. Igen. Köszönjük szépen a köszönjük figyelmet, viszont hallásra és viszont látásra.
Kedves hallgatóink, mielőtt én is elbúcsúznék, röviden összefoglalnám tehát, hogy mi mindent tudunk Eknatonról, az eretnek fáraóról, ahogy nevezni szokták. Először is tudjuk azt, hogy a 18. dinasztia végén uralkodott, és tulajdonképpen nem ő volt a trónörökös, hanem bátyja, Totmesz herceg, aki Memphisben nevelkedett. Eknaton fiatal koráról nem sokat tudunk, tulajdonképpen harmadik Amenhotep idejében alig van olyan forrás, ami őt megemlíti. Tehát eléggé a háttérbe szorult, és nem tudjuk igazából, hogy hol nevelkedett. Későbbi tevékenysége alapján arra lehet következtetni, hogy papnak szánhatták, mert hogy a templomi rendszert nagyon jól ismerte, és nagyon alapos vallási képzettséggel rendelkezett, különösen Ré napistennel kapcsolatban. Ebből az következik, hogy feltehetően ő is Memphisben nevelkedett, és elsősorban a Heliopoliszi templommal állt szoros kapcsolatban. Tehát azt tudjuk, hogy miután Totmesz herceg meghalt, mint a soron következő legidősebb fiúgyermek, ő vált trónörökössé. Elképzelhető, hogy nem is volt több fiúgyermek, legalábbis forrásaink nem beszélnek további fiúgyermekekről, tehát ilyen módon Teje királyné és harmadik Amenhotep második fia került a trónra. Tudjuk azt is, hogy miután Eknaton trónra került, meghalt atya, örökölte atyának a háremét, ilyen módon több külföldi felesége is volt. Főfelesége azonban Nofertiti volt, akit feltételezések szerint még atyának az uralkodása alatt, tehát harmadik Amenhotep korában vett feleségül, sőt, még az is elképzelhető, hogy első lányok is ekkor született, legalábbis Meritatonnak a kora alapján elképzelhető, hogy még az egészen korai időkben kötött házasságnak a gyümölcse lenne. További gyermekeik is voltak, Nofertititől összesen 6 leánygyermeke született, a második gyermeket Mekitatonnak nevezik, és Mekitaton az, akit eltemettek Echnatonnak a sírjában, mert hogy Echnaton Tellel Amarnát megalapítva egy sírt is, a 26-os Tellel Amarna 26-os számmal jelölt sírt kezdte el építetni, amelyik szerkezetében, alaprajzában is eltér a Királyok völgyében korábban készült síroktól, és nagyon érdekes újítása, hogy a főtengelyről két melléktengely is nyílik, szinte derékszögben, és egyik leágazás az egy király leánynak, hercegnőnek készült, akit az ott látható festmények alapján Echnaton is és Nofertiti is nagyon siratott. Feltételezések szerint a gyermekszülésbe halt bele, hiszen egy gyermeket is ábrázoltak ott mellette, de föliratot azt sajnos kivakarták a későbbiek során, így nem azonosítható, hogy milyen célból volt ott a gyermek ábrázolva. Elképzelhető, hogy az újszülöttet ábrázolta, tehát Mekhitaton gyermekét. Nem kizárt azonban, hogy például Mekhitaton mint gyermeket ábrázolta, tehát nem biztos. Feltételezik, hogy a újszülött gyermekről van itt szó a dajkának a kezében, és azt is feltételezik, hogy ez a gyermek Echnaton és Mekhitaton közös gyermeke volt. Mekhitaton is felesége volt Echnatonnak, ezt tudjuk, mert ő megkapta a nagykirályi feleség címet, és még a harmadik gyermeküket is elképzelhető az Anhesen Paatont, hogy szintén felesége volt Echnatonnak, ami viszont biztos, hogy aztán Tutenkámennek a felesége lett, akiről viszont tudjuk, hogy Echnatonnak volt a fia, most már bizonyosan állítják a legújabb DNS vizsgálatok alapján, de nem Nofertiti volt az anyja, sőt, feltételezések szerint nem is Kia, hanem valaki más. Na most tudjuk ugye, hogy több felesége volt Echnatonnak, olyanok is, akiket név szerint nem ismerünk, mert nem nagy királyi feleségek voltak. Van még egy ember, Szemenkaré, akivel kapcsolatban problémák vannak, nevezetesen egyes feltételezések szerint szintén Echnatonnak a fia lenne, mások szerint pedig a testvére volt. Tehát nem tudjuk, egy biztos társuralkodója volt uralkodásának a végén, 2 évig uralkodott körülbelül Echnatonnal, illetőleg Echnaton halála után is, Tutenkámennek a trónra lépése előtt. További gyermekei, tehát Echnatonnak, említettem, hogy 6 leánya volt Nofertititől, a 4. leány gyermeket Nofer-Noferuatonnak, aztán Nofer-Noferu-Ré és Szetepen-Ré nevet viselték a gyermekek, és feltételezések szerint Meritatonnak a gyermeke volt Meritaton-Tasherit, és ez a Tasherit az azt jelenti, hogy a kisebb. Ez a gyermek feltételezhetően szintén Echnatonnak a gyermeke volt. Na most Echnaton, amikor trónra került, teljesen hagyományos módon koronázták meg Karnakban, Amon-Ré templomában, tehát Amon papok koronázták. Régebben általánosan elfogadott tény volt, hogy Echnaton III. Amenhotep fáraóval együtt közösen uralkodott, voltak akik szerint 12 évig, mások csak 1 vagy 2 évet feltételeztek. Az utóbbi időben úgy tűnik, hogy nem volt közös társuralkodás, illetőleg ha volt, az legfeljebb 2 évig tartott. Na most, amikor Echnaton trónra került, uralkodásának az elején teljesen hagyományos módon uralkodott, később azonban ezt jelentősen átalakította. 3. uralkodási évében szedünnepséget tartott, ami ugye a 30. uralkodási évben szokott lenni. Egyes feltételezések szerint ekkor halt meg az atya, és ezért tartott szedünnepséget a megújulás céljából, mások szerint pedig azért, hogy erőt gyűjtsön a nagy vallási reformjához, mert hogy ezután előtérbe került Atonnak a kultusza. Atonnak egy kartusba írt neve is volt, Él Harachti, újongő a fényhegyen, az ő Sú nevében, aki Aton. Tehát ez a név jelzi, hogy Atont a legfőbb istennek tekintette, akit azonosított Súval is, Hor-Ahtival is, tehát a horizonton levő Horusszal is. Tehát egy olyan napisten volt, aki a nap korongnak, Ré napistennek a korong formáját testesítette meg. Ez az időszak az úgynevezett henoteista időszak, amikor a királyi sztéléket is olyan formában készítették, hogy Aton tisztelete előtérben állt, de más istenek tisztelete is fontos volt még ebben az időszakban. Úgy tűnik azonban, hogy az Amon papsággal valamilyen összetűzés történhetett, nem fogadták el ezt az új Aton tiszteletet, és feltételezhetően ezért határozta el Eknaton, hogy egy új várost alapít magának, ezt nevezzük ugye Tellel Amarnának, Ahet Atonnak, vagyis Aton a fényhegyen, az Ahet horizont vagy fényhegy szóval szokták fordítani. Tehát ilyen módon elkészült az új főváros, nagyon gyorsan folytak az építkezések. Egy Bek nevű mester volt az, aki a munkákat vezette, egyébként ő főszobrász is volt, és a Berlinben levő sztéléje alapján állíthatjuk, hogy Eknaton volt az, aki őt megtanította, hogyan kell ábrázolni azt, amit láttak. Tehát az új stílus is, ami ekkoriban a túlzott, naturalisztikus irányba ment el, szintén Eknaton nevéhez köthető, illetőleg az új szobrászati iskolához. Ennek a mestere volt tehát Bek, aki Tellel Amarnában az építkezéseket vezette, és nagyon gyorsan haladtak, mert Eknaton 6. uralkodási évében már beköltöztek ide. Tovább radikalizálódott Eknatonnak a vallása, amikor a 8. évben Atonnak új neve lett. Él Ré a két fényhegy ura, ki örvend a horizonton vagy a fényhegyen, az ő megjelenésében, mint Ré, az atya, aki visszatér, mint Aton. Tehát ez is jelzi, hogy ezúttal most már a Sú is kimaradt, és csak és kizárólag Rével volt azonos Aton, Rének volt egyik formája. Ekkoriban tudjuk azt, hogy a templomokat is bezáratta, mármint a nem Aton templomokat, mert több Aton templom épült az országban, tudunk például Heliopolisban is Aton templomról, más helyeken is épültek Aton templomok, egyébként az első Aton templom, tehát Karnakban, Genpa Aton, Aton megtaláltatott, vagyis a napkoron megtaláltatott nevet viselte, és emellett volt egy palota, ahol kezdetben élt Eknaton, ahonnan Tellel Amarnába költözött, ahol egy kis és egy nagy Aton templomot is építetett, volt királyi palota, de több más palota is, az északi palota, vagy Maruaton is, illetőleg az ország más területein is, Heliopoliszon kívül még Memphisben tudunk konkrétan Aton templomról, de biztos, hogy további területeken is épültek. Tellel Amarnában előkerült a királyi levéltár is, amelyik 3. Amenhotep és Eknatonnak a levelezését tartalmazta, akkád agyaktáblák voltak, hiszen a nemzetközi diplomáciának ekkoriban az akkád volt a nyelve, és ebből megtudjuk, hogy a hettita terjeszkedés ellensúlyozása nagyon fontos külpolitikai célja volt Eknatonnak, és ez a cél, ez tulajdonképpen 3. Amenhoteptől öröklött állapotoknak a további kezelését jelentette. Ebből tudjuk például, hogy fogadta első Assur-Uballit asszír királynak a követeit, de ugyanakkor azt is, hogy Amurruval szemben passzív volt, és ilyen módon a hettiták előre törését nem akadályozta meg. Következő fordulópont uralkodása idején, amit összesen 17 évre szoktak tenni, a 12. év, ekkor történt Maketatonnak a temetése, és tudunk ebből az évből egy núbiai lázadásról is, amit levert. Nagy eseménye az évnek az idegen adók szemléje néven ismert ünnepség, amikor számos idegen országnak a követének a jelenlétében átadták ugye az adókat, nagy ünnepséget rendeztek, de ez az az időszak, amikor utoljára szerepel Nofertiti is a forrásokban. Tehát nem tudjuk, mi történt Nofertitivel, feltételezték egyesek, hogy az ez utáni nagy csönnek az oka egy járvány lehet, amit éppen az idegen népek hurcolhattak be, hiszen tudjuk a hetita, illetőleg más előázsiai forrásokból, hogy nagyon komoly járványok voltak ekkoriban szerte egész ókori keleten, és ez könnyen elérhetett Egyiptomba is. Már korábban is tarthattak tőle, 3. Amenhotep több mint 600 szekmet szobrát ezzel szokták összefüggésbe hozni. Azt még tudjuk, hogy a 14. uralkodási évtől kezdődik az, hogy Amon nevét nem csak hogy egyszerűen kivésik, hanem még olyan helyekről is kivésik, mint atyának, 3. Amenhotepnek az emlékei, és tejének az emlékei is. Nagyon fontos megemlíteni, hogy új stílusú művészet indult az ő uralkodása alatt virágzásnak. Ez a művészet aztán fokozatosan visszaalakult a hagyományos egyiptomi művészetté, de bizonyos vonásokat megtartott. Még egy dolgot, a Királyok völgye 55-ös sírban találtak három múmiát, a három múmia közül egy férfi múmia. 2007-ben, majd 2010-ben is megvizsgálták ezt a múmiát, és a legújabb vizsgálatok alapján Zahi Hawass bejelentette, hogy ez lenne Echnatonnak a múmiája, ami nagyon könnyen elképzelhető, és a vizsgálata során megállapították, hogy bizony ez a múmia, ez többfajta elváltozást is mutat, és ezek az elváltozások arra utalnak, például szájpadlás hasadéka volt. Mindez arra mutat, hogy Echnaton nem volt teljesen egészséges, ennek ellenére azok a betegségek, amiket vele kapcsolatba szoktak hozni, továbbra sem bizonyíthatóak, tehát ez azt mutatja, hogy az ábrázolásán megjelenő különböző torzulások, azoknak lehetett, sőt biztosan volt fizikai alapja, de rendkívüli módon el lettek túlozva, tehát egy ideológiának az alátámasztására jöttek létre, a vallási ideológia, amelyiknek a során Echnatont, mint termékenység istent, mint Atonnak az egyetlen papját, illetve Nofertitivel közösen egyetlen papját jelenítette meg. Férfiú és női mi voltát összemosta, mert hiszen ő volt a népének és az egész világnak atya és anyja. Például volt olyan szobra Echnatonnak, ahol nőként ábrázolták, tehát a fallosz is elmaradt az ábrázolásáról. Mindezek után akkor zárjuk a műsorunkat, és mivel az utolsó Ramszesz adás ebben az évben ez, ezért nagyon kellemes ünnepeket kívánunk, és boldog új évet is. Viszont hallásra!
Kontaktrádió.
A fáraók földjén.